Kedves hallgatók! Könyvajánló beszélgetés következik Szaladják Taikyo Istvánnal, a magyarországi One Drop Zen közösség vezetőjével, a nemrég megjelent háromkötetes, teljes magyar nyelvű Majjhima Nikaya kiadványról, a riporter Udvardi Márton.
Üzenet az őzek ligetéből. A buddhizmus szent szövegei.
Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa.
Szeretettel köszöntök mindenkit, köszöntlek téged is, István.
Üdvözlöm minden hallgatót, és téged is.
Ugyan könyvajánlónak van beharangozva, de ez nem egyszerű könyvajánló, ez nem más, ugye, mint a Majjhima Nikaya, ami egy nagyon-nagyon fontos kiadvány itt Magyarországon, és ez az első alkalom, hogy teljes egészében magyarul megjelent, és István, mint szerkesztő és konzultáns, így vagy feltüntetve a könyvben. Hogyan kerültél a képbe?
Hát ez egy hosszú történet. A lényeg, hogy nagyon régen, végtelen módon megfogott engem a Buddha beszédek, amit Vekerdi József fordított, az egyszerűségénél fogva. Olyan értelembe vett egyszerűségénél fogva, hogy a Buddha tanításánál, illetve általában a spirituális utaknál mindig az a kérdés, hogy mit kell tennem? Mit kell konkrétan csinálnom? És a Buddha tanítása ebből a szempontból egy nagyon szép és összefogott munka. Igen ám, de a Vekerdi féle jó fordításban egyszer csak azt vettem észre, hogy meglehetősen hiányos ez a fajta tanítási oldala, mind a mellett irodalmilag egy nagyon szépen fordított könyv. Arról nem is beszélve, hogy tárgyi tévedések vannak benne olyan értelemben, hogy például a Vekerdi József a különböző dzsánákat révületnek fordítja, és mi sem áll távolabb a valóságtól, mint az, hogy ő révületnek fordítja ezeket a tudatállapotokat. Tehát valahogy kiderült az, hogy itt valami nem stimmel, illetve inkább úgy mondanám, hogy már elkezdtem gyakorolni, és kiderült az, hogy itt ezek rendkívül pontatlanok és hiányosak ezek a fordítások, és akkor föltámadt az a képzet, hogy na, akkor ezeket le kellene fordítani. De a másik oldal az, hogy a kulturálisan mi ugye egy keresztény közegben vagyunk beágyazva, és itt mindenki ismeri Jézusnak a történeteit, a példázatait, stb. Igen ám, de a buddhista szövegeknek a tradicionális szövegeit nem ismerik az emberek, és nincs kulturálisan beágyazva. Holott van fordítása a Koránnak, van több fordítása ugye a Bibliának, sőt van egy teljesen új nyelvi fordítása is a Bibliának, viszont ez a szöveg, ez hiányzik ebből a kánonból, tehát ebből a, mondjuk úgy, hogy ebből a spirituális kánonból, és szükségesnek láttam, hogy legyen egy ilyen fordítás, ami hiteles, ami teljes, és a teljes tanítást tartalmazza, milyen értelemben? Olyan értelemben, hogy ugye a hármas kosár, a szövegeknek a kosara, az tartalmazza a rövid beszédeket, a közepes hosszúságúakat és a hosszú beszédeket, de végső soron a középhosszúságú beszédek gyűjteménye mindent tartalmaz, amiből aztán kinő az összes buddhista irányzat, amiből aztán kinőnek a különböző hangsúlyok áttevésével lévő irányzatok. Tehát ez az alap, ez a szöveg az alap, és ezt mindenkinek hasonló módon kellene ismerni, mint ahogy ismerjük a Jézus tanításait. Már csak azért is, mert ez egy konkrét megvalósítási út, és ebben a konkrét megvalósítási útban egy útmutatót kapunk, hogy ha erre indultál, akkor jobbra fordulj, vagy balra fordulj, stb.
Csak ugye említetted a Bibliát, és ugyan, tehát európai emberek lévén azt ismerjük a legjobban, talán az van inkább a köztudatban. Már a Bibliánál is felmerül egy csomó kérdés a különböző fordításokkal kapcsolatban, hogy a nyelvben el tud vészni egy csomó minden. Hogy érzed, hogy itt mennyire sikerült megközelíteni a többlettartalmakat, ami a páliban vagy a szanszkritban jelen volt.
Aha, hát páli. Fontos azt tudni, hogy igazából ez nem filológiai fordítás, hanem ez egy gyakorlati fordítás, tehát ahol úgy tűnt, hogy eltévedünk, ott az én praxis tapasztalatom szólt bele, elsősorban például pont a dzsánák esetében, tehát nem a függő keletkezés, nem a minden, hanem ami a konkrét tapasztalatomból származik, és azok kerültek bele a fordításba, ezek a fordulatok, ezek a tapasztalatok, tehát hogy mikor jön létre egyáltalában véve az egyhegyűség, mikor haladod meg az olyan értelme vett egyhegyűséget, hogy mikor lépsz a következő dzsánába, amihez szükség van az egyhegyűségre, és így tovább, és így tovább, és így tovább. Tehát tulajdonképpen egy olyan kötetet szerettünk volna csinálni, ami egy gyakorlati kézikönyv is valamilyen formában, tehát az azt jelenti, hogy ha te gyakorolni akarsz nem csak a szövegeket olvasni, akkor egy iránymutatást kapjál belőle, legalább egy irányultságot, hogy mégis mit és hogyan is kell csinálni. Azt nem állítom, hogy minden szempontból fölöleli ezt a gyakorlati kézikönyvet, mert azért a kézikönyv típusát ez a kiadvány, mert ugye az nagyon gazdag kellene, hogy legyen, de egy irányultságot mindenképp tud mutatni. Tehát a fordítás során, ami még a szerepemet illetően, igazából az volt, hogy nagyon hosszú ideig kellett gondolkodjunk, hogy egy-egy szót hogyan fordítsunk le. Ugyanis ez egy 2500 oldalas szöveg, és amit mondjuk az első vagy a tizedik szuttában használunk, az nem biztos, hogy jó lesz majd a későbbi szövegekbe. És számtalanszor belefutottunk abba a történetbe, hogy meg kellett változtatni azt a szót, tehát hogy melyik páli szónak, melyik magyar megfelelőjét használjuk, meg kellett változtatni, mert egyszerűen nem adta ki magát a szöveg, és előfordulhatott némely esetben, hogy nem is sikerült egyetlen szóval fordítani a páli szót, mert egyszerűen a pálinak sokkal több rétegűbb a jelentés tartománya, mint a magyar szavaknak, és ezért muszáj volt egyensúlyozni, hogy akkor most milyen irányba vigyük el ezt a fordítást. És hát volt néhány szó, amit eleve nem tudtunk, és nem is akartunk lefordítani, például a dukkha szót, ami ugye egy nyugtalanságot, szenvedést, létből való kiesettséget, a harmónia hiányát, tehát egy rendkívül komplex jelentéstartományú szó, amit végül is úgy döntöttünk, hogy egyáltalán nem fordítunk le, mert ha csak úgy fordítjuk le, mint ahogy a hétköznapi életbe bekerült, hogy a lét szenvedés, akkor az nagyon-nagyon nem azt fejezi ki, mint amit a Buddha tanított. Tehát például a Vekerdi féle tanításnak, vagy a fordításnak ez a egyik legfőbb problémája, hogy a dukkha szó, mint olyan le van fordítva, ami nem fogja azt adni, és elviszi a tanítás egy bizonyos fajta nihilista irányba, hogy ó, hát minden rossz a világon, és stb. Holott a Buddha tanítása pont fordított. Azt jelenti, hogy van örömhír, meg tudod tapasztalni a tudatodnak a szépségét és az egyetemességét, és természetesen megmondja, hogy hogyan, és mi az akadály. Tehát az egész szöveg abból áll, és a Buddha tanítás abból áll, hogy ad egy diagnózist, és utána ad rá a diagnózisra, ad egy gyógymódot. És ez például, ez a fajta megközelítés a Vekerdi féle kiadványból én szerintem hiányzott, vagy legalábbis nem volt eléggé hangsúlyos. A másik, amikor arról beszélünk, hogy a szavakat, tehát nagyon sokat hezitáltunk, hogy a szavakat hogyan fordítsuk le, és ebből lett egy párbeszéd, ezért nevezem magamat konzultánsnak, mert ebből lett egy párbeszéd, hogy akkor mégis inkább így, mégis inkább úgy. És van néhány olvasóbarát kifejezés a könyvben, amit tradicionálisan nem helyes, tehát a dhamma szót mi dharmával fordítottuk, tehát a szanszkrit kifejezést fordítottuk, vagy hagytuk meg a szövegbe, és ez azért van, mert a hétköznapi életben ezek szivárogtak be, és ez a szó mindenkinek ismerős, tehát Buddha, dharma, ez ismerős, de az, hogy dhamma, azzal nem nagyon tudnak most már mit kezdeni. Aztán van még például egy olyan kifejezés, hogy újraszületés. Ez erre nem sikerült egy igazán jó magyar példát, vagy jó magyar szót találni, és sajnos ez így maradt benne, de tudni kell, hogy itt ugye nem az énnek az újraszületéséről van szó, tehát az egy abszolút abszolút reményteli kifejezés, hogy hát most nem sikerült, majd legközelebb, de a Buddha tanításában pont fordítva van. És itt van az összefüggés egyébként a zennel is, hogy itt és most, ebben az életben kell, és tudod megvalósítani ezt a tudatállapotot, itt és most, ebben az életben tudsz felülemelkedni a nyugtalanságon és a szenvedésen.
Sok szó esetében kellett ehhez folyamodnotok, hogy megtartsátok az eredetit, a páli szót, vagy akár?
Nem olyan nagyon sok szó esetében, most hirtelen nem is emlékszem, de van egy pár ilyen kifejezés.
És mennyire vannak ezek lábjegyzetelve, megjegyzésekkel, segítséggel ellátva, hogy az ember értelmezni tudja? Uh-huh.
Nagyon jó. Köszönöm szépen a kérdést, mert ezt pont elfelejtettem erről beszélni. De van a könyvben egy törzsszöveg, és a törzsszöveg után lábjegyzetek. Tehát minden fejezet után van lábjegyzet, ugyanis hogyha a könyv végére helyeztük volna a lábjegyzeteket, akkor egy borzasztó nehéz munka lett volna visszakeresni. Tehát mindig a fejezet után van a lábjegyzet, és a lábjegyzetben többnyire megegyezzük, hogy mi az az adott szó esetén, mi az a páli szó, amit mi így és így fordítottunk. Tehát ebből a szempontból, ha valaki a páliba el akar mélyedni, akkor talál egy útmutatót. És a lábjegyzetekben van inkább kifejtve a gyakorlati oldala ennek a dolognak, hogy most itt ebben a világban körülbelül mit is kellene csinálni, és hogyan ahhoz, hogy megvalósítsuk a Buddha tanítását.
Sőt, hát ha jól láttam, akkor szószedet is van a végén.
Természetesen, hát minden olyan jellegzetességgel rendelkezik ez a kiadvány, ami, hogy mondjam, egy komoly kiadványnak rendelkeznie kell, tehát van benne szószezet és névjegyzék is, és így tovább, tehát ez egy komplex kiadvány, és ráadásul mind a három kötetbe betettük ugyanazt, azért, mert hogyha az egyiket olvasod, akkor ne kelljen elővenni a másikat a szószedet miatt. Tehát tulajdonképpen szükségképpen betettük mind a háromba a szószedetet és a névmutatót is. A másik, ami fontos a fordítás szempontjából, illetve a kiadvány szempontjából, hogy megpróbáltam úgy tördelni a szöveget, hogy van felül egy fejléc, és a fejlécen rajta van a fejezetnek, illetve a beszédnek a címe, a magyar címe, és a páli címe is. Tehát amikor kinyitod a kötetet, akkor rögtön látod, hogy hol tartasz, melyik fejezet, és a száma is ott van, természetesen hányas számú beszéd. De fontos megjegyezni, hogy nagyon gyakran, sőt, tulajdonképpen szinte soha nem tartottuk meg az eredeti páli címet. Ennek az az oka, hogy a páli címben többnyire személycímek vannak megadva, és ezek a magyar olvasó számára nem adnak semmit. Tehát nem ismerősek. Ezért egyszerűbbnek láttam, hogy, és ez sajnos ennyiben, mint fordítói szabadsággal belenyúltunk a szövegbe, hogy egyszerűnek láttam olyan fejezet címeket adni, ami bizonyos a fejezeten vagy a beszéden belül egy bizonyos témakörrel kapcsolatos, illetve rámutat valami fontosra, ami a fejezetben kifejtésre kerül, és ezért ilyenek a fejezet címek, sokkal olvasóbarátabb a megközelítés, mint hogyha azt olvasod, mit tudom én, Szatcsaka. És akkor, viszont ha olvasol egy másik fajta címet, hogy mit tudom én, Palló a sárban, vagy valami hasonlót, akkor az sokkal érdekesebb, mint az, hogy Szatcsaka, és akkor mit kezdjél vele. Úgyhogy e tekintetben is egy kicsit változtattunk az eredetén. A fordító majd el fogja mondani, de én is talán egy-két mondat erejéig megjegyzésképpen mondom, hogy összevetve az angol fordításokkal, ez egy sokkal irodalmi fordítás, azok nagyon szárazak az irodalmiak, vagy az angol fordítások, ez egy irodalmi fordítás, de megmaradt természetesen a tanítási oldala is. Nagyon választékos a szöveg, nagyon választékosan van fordítva, úgyhogy ha valaki nem akar elmélyedni különösebben, akkor is élvezhető a szöveg.
Így hallottam. Az időtájt a magasztos éppen Vészali mellett a nagyerdei tornyos csarnokban tartózkodott. Történt akkor, hogy a nagy tiszteletnek örvendő, szenvedélyes vitatkozó és ügyes szófacsaró Satchaka, Niganta követője, a Jaina aszkéta Vészáliban mulatta idejét. Satchaka Vészáli szerte ezt híresztelte magáról. Nem látok egyetlen olyan aszkétát, brámanát, rendfőt, iskolának fejét, iskolának tanítóját sem, még ha azt is állítja magáról, hogy arahat, és tökéletesen teljesen felébredett, aki ne reszketne, ne remegne, ne inogna meg, akinek ne rogyna meg a lába, s ne borítaná el hónalját a veríték, amikor velem vitába bocsátkozik. Még ha egy érzéketlen facölöppel is szállanék vitába, az is reszketne, remegne, meginogna előttem, ha vitába szállanék vele, nemhogy bármely emberi lény. Történt akkor, hogy az egyik reggel a tiszteletre méltó Assaji, miután ruháját magára öltötte, s magához vette alamizsnás szilkéjét és felső öltözetét, fogta magát, és elindult Vészáliba alamizsnáért. Satchaka, Niganda követője, a Jaina aszkéta éppen ott sétálgatott, ott járt-kelt Vészáliban, és megpillantotta a távolban közeledő, tiszteletre méltó Assajit. Azon nyomban oda is ment hozzá, és üdvözletet váltott vele. Az illendő és nyájas szavak végeztével Satchaka, Niganta követője, a Jaina aszkéta megállt előtte, és e szavakat intézte hozzá. Assaji úr, mire okítja Gótama aszkéta a tanítványait, és milyen formában adja elő azt Gótama aszkéta a tanítványainak? Aggivészana, Gótama aszkéta így okítja a tanítványait, és ebben a formában adja elő azt a tanítványainak. Szerzetesek. A forma állandótlan, az érzés állandótlan, az észlelés állandótlan, a késztetések állandótlanok, a tudatosság állandótlan. Szerzetesek. A forma nem az én valódi önmagam, az érzés nem az én valódi önmagam, az észlelés nem az én valódi önmagam, a késztetések nem az én valódi önmagam, a tudatosság nem az én valódi önmagam. Minden késztetés állandótlan, egyetlen jelenség sem az én valódi önmagam. Aggivészana, Gótama aszkéta így okítja a tanítványait, és ebben a formában adja elő azt tanítványainak. Nos, ha csak ugyanazt hallottam, amit Gótama aszkéta állít, akkor valami olyasmit hallottam, amely nem tetszésemet váltja ki. Esetleg felkereshetném Gótama urat, hogy szót váltsak vele. Lebeszélném Gótama urat erről az ártalmas nézetről.
Milyen forrásból történt a fordítás?
Hát ez páli forrásból történt. Benne van itt az elején, hogy a, mit tudom én, most az a pont fejben nincs nekem meg, de itt vagy melyik kiadványból, tehát melyik, most fel is olvasom már, ha már itt vagyunk, azt mondja, hogy a Pali Text Society által kiadott Majima Nikaya, szerkesztette Truckner, meg Chalmers, meg mit tudom én. Szóval az a lényeg, hogy a kötet elején itt van, melyik fordítás van.
Biztos a fordító, hogyha angol szakos, akkor hozzánézett dolgokat, hogy
hát természetesen,
megtámasztani én, több oldalról.
Hogy természetesen, hogy is mondjam, egy ilyen fordításnál szükséges egyfajta összevetés más fordításokkal, és akkor két fordítást is használt ebben az összevetésben. Hát a Bhikkhu Bodhi és a Bhikkhu Nyanyamoli fordítást használta. De alapvetően ugye szükségszerű. Annak idején én egy picit megpróbáltam németből fordítani, nem azt mondom, mert én németből nem vagyok igazán jó, meg angolból sem vagyok igazán jó, de ott is egyértelműen kiderült, hogy nagyon fontos az, hogy aki fordítja, annak legyen praxisa, és mert például a német fordításban is emiatt vannak bizonyos fajta csúszások, és a praxison kívül pedig fontos, hogy a megfelelő nyelvi gazdagsággal is rendelkezzen a fordító, mert ahogy mondtam, az angol fordítás, amit én csak hallomásban tudok, ugye, az túlságosan száraz, és nagyon lecsupaszított, és szinte élvezhetetlen. Jut eszembe, még van egy fontos motivum a könyv szerkezetébe, szerkesztésébe, tördelésébe, hogy átvettük azt, hogy egy-egy mondatot, vagy egy-egy gondolati egységet megszámozunk. Ez azért fontos, mert hogyha nincs megszámozva, akkor nagyon egybefolyik a szöveg, és nagyon nehéz tájékozódni benne, és egyébként is borzasztó töményé válik a szöveg. Így pedig egy kicsit olyan, mint ahogy a Bibliában versek vannak, hogy mit tudom én, Máté, Evangélium, stb. Itt is könnyebb a lábjegyzetekbe visszatalálni, hogy mikor, hol, mi a hivatkozási pont.
Hát egy közös feldolgozásnál is ez segít, hogyha többen nézik.
Abszolút, pontosan. És hozzáteszem még, hogy a végén a jegyzeteken kívül vannak kiegészítő jegyzetek, és az egyik legfontosabb táblázat az a létsíkok és a tudatállapotok közötti megfelelés. Ez egy borzasztó fontos táblázat, ugyanis itt részletesen föl vannak sorolva a dzsánáknak a szintjei, természetesen a buddhista rassz, tehát a keleti rasznak a megközelítési módja szerint, de hogyha valaki elmélyedt egy másik hagyományba, ne adj Isten a keresztény hagyományba, vagy a zsidó hagyományba, akkor, vagy akár az iszlámba, akkor esetleg összetudja vetni, hogy melyik tudatállapot milyen arkangyaloknak, vagy esetleg milyen más szellemi létállapotoknak felel meg. Tehát például a mostani megközelítési módokba, a mindfulnessbe, meg ilyenbe, a jelenlét, a hangsúlyt tesznek a jelenlétre, de az a jelenlét messze nem az, mint amiről itt most szó van. Tehát tulajdonképpen a jelenlét az egyhegyűség nélkül elképzelhetetlen. Az, hogy most ezt leegyszerűsítették a mindfulnessbe, meg leegyszerűsítették a hétköznapi buddhista tanításokba, az egy végzetes hiba. Más nem mondjak, például a Satipatthana szuttában, amikor van egy olyan kifejezés, hogy egész testet érezve lélegzik ki és be. Na most ez már az egyhegyűségnek a határpontján van. Ez a fajta érzékelés. Tehát az nem úgy van, hogy igen, hogy érzem az egész testemet, és akkor úgy lélegzek be. Tehát ez egy teljes félreértés. Ez már a tudat ilyenkor már olyan végtelenül éles, hogy a testnek a határai egyszerűen elkezdenek kitágulni, és akkor tudod azt, hogy egész testet érezve lélegzel be és ki. Tehát egyáltalán nem arról van szó, hogy így a hétköznapi fogalmakkal közelítsük meg például ezt a fordulatot.
Csak ezt említett, hogy ilyen Németh László Levente a fordító, 16 év munkája van ebben a kötetben az ő részéről, és azt mondtad, hogy te a gyakorlati részében segítettél inkább, ahogy most is mondtad. Németh László Levente, ő hogyan közelít? Ő inkább egy ilyen filológiai fordító?
Nem, semmiképp se, ő is gyakorló, tehát ő se kezdő, hogy így mondjam, ebben a történetben. Tehát ő gyakorló, viszont hát ő eleve egy angol tanár, tehát a nyelvekkel nagyon szoros kapcsolatban van, és aztán végül is, amikor belefogtunk ebbe, kezdetben úgy tűnt, hogy ez egy rövidebb dolog lesz, de ahogy belemerültünk, és egyre inkább pontosítani kellett, hogy miről is van szó, hát egyre hosszabb lett az idő.
Te rögtön az elejétől benne, vagy követed a történetet?
Hát tulajdonképpen azt is lehet mondani, hogy talán az én inspirációmra indult el ez az egész történet, már csak azért is, most azért hozok ide egy másik történetet, hogy most az internet korában számtalan példát olvasunk, számtalan mondatot olvasunk, amit Buddhának tulajdonítanak a Facebookon, meg a nem tudom hol, de hát sajnos ahhoz Buddhának a lehető legkevesebb köze szokott lenni, és azt gondoltam, hogy kell egy hiteles fordítás, amiben legalább ugye egy irányultságot lehet látni, hogy milyen módon és hogyan beszélt a Buddha, és ezért, aki ebben jártassá válik, az lássa, hogy mi az, ami kamu buddha szöveg, és mi az, ami inkább a valósághoz közelít, hogy miket mondhatod.
Egy picit a terjedelemről, hogyha beszélünk, hát a Vekerdi féle fordítás, sokan ismerik ezt a könyvet, mondjuk tényleg csak egy profán példával a Babó és a Gyűrűk ura viszonya, ahogy most így, ahogy először a Tankapuja jegyzetboltjában megláttam ezt a gyönyörű kiadványt, tehát három kötet alapból így lehetett úgy kiadni, hogy még azért lehessen kényelmesen forgatni. Hány oldal ez?
Hát összesen 2500 oldal, csak hogy dobálózzak a számokkal, ez 5 millió oldal a 2000, most 2000 példányban jelent meg, az 5 millió oldal, nyomtatott oldalt jelent, az azt jelenti, hogy nagyjából mondjuk egy olyan 6x4 méteres szoba, ember nagyságú méretbe felhalmozva a könyvekkel, tehát ez most mondhatjuk, hogy a termés, amit aztán remélhetőleg eljut az olvasókhoz. Pontosan így van. A Gábor erről majd tud sztorizni, hogy hogyan került be a raktárba ez a könyv, szerintem az is egy tök érdekes történet. Na, egy szó mint száz, hogy azért ilyen nagy ez a kiadvány, mert a Vekerdi féle fordításból nem csak a doktrinális részek hiányoznak, vagy a hiányosok, hanem az ismétlések is. És itt minden ismétlés benne van, ami az eredeti szövegben benne van. Ez azért fontos, mert az ismétlések azok ahol olvasás közben egy tudatállapot változást is hoznak létre. Tehát tulajdonképpen, ahogy Hamvas mondja, hogy Buddha szavai olyan, mint a tenger hullámzása, hogy újra és újra megismétlődik, de azért mindig van egy pici változás. Tehát egyszerre koncentrációs gyakorlat, és egyszerre tudatállapot változtatós gyakorlat, tehát és plusz meg még az intellektusodra is hat. Tehát tulajdonképpen egy rendkívül komplex műről van szó, és az ismétlések nélkül ez a mű nem az, mint ami az ismétlések nélkül.
Na de hát egy csomó olyan írás is benne van, nyilván, ami a Buddha beszédeiben, a Vekerdi félében nincs benne, tehát nem csak az ismétlésektől lett ilyen hosszú.
Hát természetesen, az előbb egyébként nem pontosan mondtam, mert rosszul mondtam, tehát nem az ismétlések nélkül, mint az ismétlésekkel.
Ja.
És hát nyilván van benne egy csomó más szöveg, ami a Vekerdi féle fordításban nincs benne, bár hozzáteszem, hogy az egy elég jó válogatás, tehát olyan értelemben, hogy a tanításnak a veleje az ott van, legalábbis a szutták szintjén, aztán a szögletes zárójelek kipontozva három ponttal, ott azért hiányos, meglehetősen hiányos.
Ha egy kicsit arról mesélnél, hogy te, mint zen közösséget vezető és zenes ember, hogyan viszonyulsz a téravádához, vagy hogy jött össze ez a két dolog?
Hát őszintén, először én a téravádánál vettem menedéket 1993-ban, Bodgajában, tehát az meglehetősen régen volt, és akkoriban nem nagyon lehetett itthon téravádát gyakorolni, meg aztán az idő folyamán ki is derült, hogy nem ilyen értelemben nem oda kapcsolódom, nem ahhoz a hagyományhoz kapcsolódom. De mind a mellett ez egy alapszöveg, tehát függetlenül attól, hogy most téraváda vagy nem téraváda, ahogy elmondtam korábban, minden ebből nő ki, és tulajdonképpen szükséges, hogy ezt a szöveget ismerjük. A zen ugyan nem írásközpontú, hanem teljesen gyakorlatközpontú dolog, de bizonyos szempontból szükséges, hogy nagyjából képbe legyél, hogy mi az alaptanítás. Mert különben csak dobálózunk a zen kifejezésekkel, különben csak dobálózunk az intellektuális játszadozással, a koanokat illetően, meg mindenféle mást ilyen zenes mondásokat illetően, de a valódi gyökeret azt nem látjuk. Arról nem is beszélve, hogy az ennek ez a fajta megközelítése, az egy félreértés, ugyanis a zen gyakorlók, hiába azt mondjuk, hogy nem szövegközpontú, azért az igazán nagymesterek többnyire ismerték a tanításokat, sőt, kívülről fújták a tanításokat, az más kérdés, hogy a gyakorlat fölülírta ezt, de vagy mondjuk dominánsabbá vált, de azért ott a mélybe ez az ismeret ott van. És ugyan ezért hivatkoztam a keresztény példára, hogy ennek az ismeretnek ott kell lenni a tudat felszíne alatt, ahhoz, hogy igazából a gyakorlatod el tudjon mélyülni.
Mire számítotok, hogyan indul a gondozás ennek a kiadványnak, és hogy milyen felvevő piaca van egy ilyen kötetnek?
Hát őszintejek, erről fogalmam sincs. Azt remélem, hogy azok, akik valamilyen szempontból a buddhizmussal foglalkoznak, azok mind megveszik ezt a kötetet, hiszen mégiscsak egy teljes és alapműről van szó. És ezen kívül még azt remélem, hogy azok is, akik csak egy kicsit is érdeklődnek a tanítások iránt, illetve mondjuk így, hogy a spirituális utak iránt és hiteles forrást akarnak találni, akkor ez a könyv az.
Közös kiadásról van szó, igaz? Tehát a One Drop és a Tangkhapoi Buddhista Egyház együttműködéséből, és a kiadó maga az a Tangkhapoi.
Nem, a kiadó a One Drop Zen és a Tangkhapoi.
Oké, tehát így, akkor ez teljesen egy közös gyermek, úgymond. Ezt az együttműködés hogy kell elképzelni?
Hát igazából ez úgy nézett ki ez a dolog, hogy mi teljesen önállóan kezdtük el lefordítani ezt a szöveget, és amikor kész volt a szöveg, és be is tördeltem a szöveget, nem mondom, hogy nem lehetne szebb, meg mit tudom én, mert ugye igaz, hogy művészettel foglalkoztam korábban, de azért nem könyvkiadással. Szóval amikor kész volt ez a szöveg, akkor sajnálatos módon rá kellett jönnünk, hogy ezt mi nem fogjuk tudni egyedül kiadni a költségek miatt. Hozzáteszem, hogy Barabás Gyula nevű barátunk nagymértékben támogatta a fordítást, tehát a nagymértékben azt jelenti, hogy ő támogatta a fordításnak a létrejöttét, tehát neki nagyon-nagyon sokat köszönhet ez a kiadvány. Tehát amikor kész volt a fordítás és be volt tördelve, akkor egyszerűen elkezdtük keresni, hogy milyen módon és hogyan lehetne kiadni, és a vége az lett, hogy a Tangkhapoia, mint mondjuk így, hogy ilyen kiadványokkal foglalkozó kiadó, valamint buddhizmussal foglalkozó szervezet, ugye a szervezethez tartozik, egyházhoz, Tangkhapoia egyházhoz, így kerültünk kapcsolatba egymással, és a Karsai Gáborral mi nekünk van egy régebbről való kapcsolatunk, ami most így felelevenedett, és én úgy érzem, hogy nagyon jól tudunk együtt dolgozni. És a Gábor egy nagyon kreatív és nem találom a megfelelő szót, szóval ez egy nagyon jó egyszerre spirituális ember és egyszerre menedzser alkat, ami nagyon-nagyon ritka ezen a világon.
Most indul egy kampány, amivel népszerűsíteni szeretnétek a könyvet. Ennek milyen állomásai lesznek, illetve tudunk egy weboldalról is, igaz?
Így van. A weboldal címe a tanforrása.hu. Ez, hát én szerintem olyan október 20-án elindult, most nem tudom pontosan az időpontot, és tehát van egy mikroszájt, és a mikroszájton belül el lehet majd kattintani arra a webshopra, a Tangkhapoia kiadónak a webshopjára, ahol ezt a kötetet meg lehet venni, de értelemszerűen a nagyobb könyvesboltokba is ki fog kerülni, vagy legalábbis ez a terv, és aztán lesz egy-két könyvbemutató, és lesz ugye a Facebook oldalunkon is, meg a Tangkhapoiának is a Facebook oldalán lesznek erre vonatkozó információk, sőt, talán még idézetek is, vagy ne adj Isten, még hangidézetek is, tehát ezek mind részt vesznek így a kampány során. Tehát a kampány elsősorban karácsony körülre csúcsosodik ki, már csak azért is, mert azért három kötet, és nem olcsó, tehát az ember az úgy egyszerre ritkán ad ki ennyi pénzt könyvért, hozzáteszem persze, hogy arányaiban ez egy rendkívül olcsó kiadvány, ahhoz képest, hogy hány oldalt tartalmaz,
és mennyi
munka van benne, meg ahhoz a könyvekhez képest, amik egyébként megjelennek, tehát ahhoz képest ez egy rendkívül olcsó kiadvány, de a mai állapotokhoz képest relatíve egy ember számára drágának tűnik. De mégis azt gondolom, hogy karácsonykor az ember megvesz nem csak magának, hanem a barátainak, ismerőseinek, szeretteinek, vagy olyannak, aki úgy gondolja, hogy érdeklődhet ez iránt, az meg fogja venni ezt a könyvet. Legalábbis az a remény.
Nos, akkor Aggivészen, amit gondolsz? Amikor ezt állítod, a forma az én valódi önmagam, vajon rendelkezel-e bármi oly hatalommal, hogy azt mondhasd, ilyen és ilyen legyen a formám, ilyen és ilyen ne legyen a formám. Ám Satchaka, Niganta követője, a Jaina aszkéta nem szólt egy szót sem. A magasztos másodjára is feltette ugyanezt a kérdést. Nos, akkor Aggivészanám, mit gondolsz? Amikor ezt állítod, a forma az én valódi önmagam, vajon rendelkezel-e bármi oly hatalommal, hogy azt mondhasd, ilyen és ilyen legyen a formám, ilyen és ilyen ne legyen a formám? Ám Satchaka, Niganta követője, a Jaina aszkéta, nem szólt egy szót sem. Aggivészana, válaszolj! Most nincs ideje a hallgatásnak. Ha valaki a Tathágata dharmával kapcsolatos kérdésére harmadjára sem válaszol, annak feje ott és akkor azon nyomban hét felé reped. Akkor Satchaka, Niganta követője, a Jaina aszkéta feje fölött a levegőben megjelent egy szellem, kezében tüzes, izzó, lángoló villámkardot tartva, mondván: ha ez a Satchaka, Niganta követője, a Jaina aszkéta a Tathágata dharmával kapcsolatos kérdésére harmadjára sem válaszol, akkor azon nyomban hét felé repesztem a fejét. A villámkardot tartó szellemet látta a magasztos, és látta Satchaka, Niganta követője, a Jaina aszkéta is. És akkor Satchaka, Niganta követője, a Jaina aszkéta megrémült, borzadály lett urrá rajt, halálra vált, haja égnek merett, s a magasztoshoz fordult menedékért, a magasztoshoz fordult segedelemért, a magasztoshoz fordult oltalomért, és így szólt: kérdezzen, Gótama úr, nem késlekedek a válasszal.
No, hát ez egy nagyon nagy jelentőségű kiadvány, úgyhogy nagyon sok újrakiadást.
Hát az lenne a jó, igen.
Hozzá. Szaladják Tai Kio Istvánnal beszélgettünk. Köszönöm szépen.
Okay, köszönöm.
Az adásnaplóban ott lesznek a linkek, ami a mikroszájt is benne van, illetve bármi, ami az eléréséhez szükséges a könyvnek. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen.